Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén keressük ki a 226. dicséretünket, s fennállva énekeljük annak az első versét, Krisztuson kívüled nincs kihez járulnom. Isten tiszteletünket, helyet foglalva további a 226. dicséretünket, annak második és harmadik versét, gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek. Mi segítségünk, Isten tiszteletünknek a megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek igéjét, úgy, amint írva található Péter apostolnak az első levelében, annak is az első fejezetében, a harmadik verstől kezdődően eképpen. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek. Noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között, hogy a kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most sem látjátok, de hisztek benne. Kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk, hogy gyümölcsöt teremhessünk általa. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi hisszük, és tudjuk, hogy te vagy az Isten fia. Köszönjük, hogy így szólal meg közöttünk a te igéd, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy a jót munkálod általa bennünk, és köszönjük azt, hogy oda jöhetünk te hozzád, oda telepedhetünk a lábadhoz hallgatni téged. És köszönjük, hogy a te igéd cselekvő szó, hogy nem tér vissza hozzád dolga végezetlenül. Köszönjük azt, hogy a menny magasból jól látod az életünk folyását, történéseit, és köszönjük, hogy ahhoz igazítod a mondásod. Kérünk azért, hogy szent lelkeddel nyisd meg most a mi szívünket, értelmünket, fülünket, hogy hallhassuk és érthessük a te szavadat. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. dicséretünket énekeljük, megáll az Istennek igéje. Gyermekeink most mennek ki a gyermekisten tiszteletre. Isten igéjét olvasom Jakab apostolnak leveléből, az első fejezetből, az első verstől kezdődően válogatott versekből, a 18. versig. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, az elszórtan lévő 12 nemzetségnek üdvözletemet. Teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és meg is adatik neki. Boldog ember az, aki a kísértésben kitart. Mert minek utána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, mikor kísértetik, az Istentől kísértetem. Mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. Hanem mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalmán bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett atyám fiai! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az ő akarata szült minket az igazságnak igéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. Jakab apostol levelének a kezdő verseitől fogva olvastam föl most a Szentírásból az igét, és azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy nagyon-nagyon egyből a közepébe vág. Nem sok időt foglalkozik azzal, és nem sok szót pazarul arra, hogy mindenféle körmondatokat mondjon, és mindenféle különös, cirkalmas módon köszöntse a gyülekezetet, akinek iratik ez a levél, vagy gyülekezeteknek, hanem közvetlenül azután, hogy elmondta, hogy ki ő, gyakorlatilag megcímezte a levelet, a korabeli címzést elvégezte, onnantól kezdve azonnal a lényegre tér. Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, ha különféle kísértések esnek. És különös ez, hogy azonnal a kísértésről kezd el beszélni. Nyilvánvaló módon azért, mert a korabeli gyülekezeteknek, akiknek ez íródott ez a levél, szükség volt eligazításra a kísértés tekintetében. Szükség volt arra, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy mi az Isten véleménye, hogy hogyan működik a kísértés, hogy mi is ez egyáltalán. Amikor azt mondom, hogy kísértés, akkor egészen bizonyos, hogy van olyan, akinek ez a szó közömbösen cseng, és úgy találja, hogy őt ez bizony nem érinti. Nem is tudja, hogy miről van szó. Aztán van olyan, aki a kísértés hallatán igen fájdalmasan összerándul, mert a gondolata a bukások felé terelődik. Van olyan, akinek a kísértés azt jelenti, igen, amiben elbukok. És van olyan, akinek a kísértés annyit jelent, hogy bátran szembenézhetek vele, mert az Istenbe vetett hit erre feljogosít. Az Istenbe vetett bizalom feljogosít arra, hogy bátran, bátorságosan szembenézzek a kísértéssel. A kísértés mindenkit érint. Amíg ezen a földön vagyunk, e földön a kísértő uralkodik. Jár szerte keresve, hogy kit nyeljen el, és kísért. És aki úgy véli, hogy nincs része kísértésben, az egyszerűen csak arról van szó, hogy nem is veszi észre, hogy kísértetik. Mit mond Jakab, hogyan működik a kísértés? A kísértés eredetileg valóban ezt jelenti a szó, hogy kísértés, próbatétel, valamiféle megpróbáltatás. És azt mondja Jakab, hogy a kísértés nem Istentől származik. Senki nem mondja, amikor kísértetik, hogy Istentől kísértetem. Azért nem mondja, mert ez nem igaz. Isten nem kísértetik, és nem is kísért senkit sem. A kísértés mögött ugyanis mindig gonoszság van. Isten ilyet nem tesz. A kísértés mögött az a gonoszság van, ami a kísértésnek a célja, hogy a kísértés nyomán bűn keletkezzen, és a bűn kiteljesedve halálba jusson. A kísértésnek és a kísértőnek, a mögötte lévő kísértőnek mindenkor ez a célja, hogy a bűn által az ember halálba jusson. Éppen ezért a kísértés mögött soha-soha nincs az Isten. Mindig a kísértő ördög van. Lássuk meg, hogy mennyire így van ez, hogy a bűn és a halál a célja a kísértésnek. Gondoljunk Ádámra és Évára. Megjelenik az ősi kígyó, és egyértelmű a csábítása, a csalogatása, ami arra irányul, hogy bűn legyen belőle, és ahogyan Isten eredetileg megmondta, amely napon esztek arról a fáról, meg fogtok halni. Nyilvánvaló módon a kísértőnek ez a célja, hogy Isten iránt olyan engedetlenséget támaszon, aminek a következménye, aminek az ítélete a halál. A kísértés célja megrontani az Isten tervét, kísértés célja Isten haragja alá vonni az embert. Miért teszi ezt az ördög? Miért kísérti az embert? A kiinduló indulat, ami őt élteti, az a keserű irítségből fakadó gyilkos indulat. Miért? Azért, mert az ember kiváltsága, hogy Istennel kapcsolatba lehet, Jézus Krisztuson keresztül. Mi a kísértőnek a célja? Miért kísért? Hogy ebből a kapcsolatból kivonjon. Miért? Mert neki ebben már többé nincs része. Keserű irítségből fakadó, gyilkos indulattal kísérti az embert az ördög. A kísértésben mindig egy idegen hatalom az, aki a kísértés mögött van. És a kísértésben kipróbáltatik az emberi személyiség, hogy ragaszkodik-e az Istentől kapott ajándékaihoz. Mindig idegen hatalom próbálja meg az ember lelket az Isten kincseihez való ragaszkodása tekintetében. A Szentírás arról tesz bizonyságot, hogy az ördög a kísértései kapcsán az eszközökben nem válogat. Nem nemes harcot folytat. Minden nemtelen eszközt felhasznál. Kész hazudni, hogyha kell. Kész jónak feltüntetni a kísértés tárgyát, ha kell. Kész bármit megtenni azért, hogy elérje a célját. Jézus úgy fogalmaz, amikor a juhokról szóló példázatot elmondja, amikor azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, és azt mondja, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja, arról beszél, hogy a pásztor mindig az ajtón keresztül jár. És azt mondja, de az ördög nem így tesz. Az ellenség nem így tesz. A farkas sem így tesz. Azt mondja, mindig kerülő utat keres. Nem az ajtón jön, mindig ott jön, ahol nem várná az ember. Az ördögnek ez a sajátossága, hogy rejtőzködik a kísértéseiben is, hogy észre se vegyem se a szándékát, se pedig azt, hogy ő áll mögötte. Éppen ezért, amikor az ember kísértésbe esik, akkor azt éli meg, hogy először nem is látja, hogy mi történik vele. Először nem is tudja, hogy jó vagy rossz, ami most történik. És egyedül az Isten szent lelke, aki világosságot gyújthat és figyelmeztethet arra, hogy vigyázz, mert ez nem tőlem van. Így fogalmaz a Szentírás, hogy mennyire így van, hogy állnak az ördög az eszköz használatában. Azt mondja, hogy mindenféle ravasságot és mesterkedést bevet. Ismerjük, amikor leírja Pál apostol az efézusi levélben az Isten fegyverzetét, és így kezdi, azért kell fölöltöznünk az Isten minden fegyverzetét, hogy megállhassunk az ördög ravaszkodásaival szemben. Minden ravaszkodásával szemben. És hogyan lehetséges megállni? Egyetlen egy módon, ha minden fegyvert fölveszünk. Ha csak egy is lemarad, akkor onnantól kezdve védtelenek vagyunk a kísértésben. Mi a kísértésben a nehéz? Jakab azt mondja, hogy a nehézségek azért vannak, ott kezdődnek, mert amikor valaki kísértetik, akkor a saját tulajdon kívánsága vonja és édesgeti. Amikor kísértésbe esek, tulajdon kívánságom von csalogat bűnre. És ez annyit jelent, hogy a kísértésben az a nehéz, hogy nem csak kívül van az ellenség, hanem belül is. Fogalmazhatnánk úgy, hogy ahogyan a Szentírás mondja, azt mondja, hogy az ördög meg sem érinthet bennünket, csak bekiabál az életünkbe. Hozzánk sem érhet, de a kísértésben pontosan az történik, hogy elénk ad valami kívánatosat, amire megindul az ember lélek kívánsága, és bár nem érinthet, mégis a szava nyomán kimozdít az erősségünkből. Az a kép jutott ezzel kapcsolatban eszembe, hogy olyan ez, mint a zongora. Hogy normál esetben a zongorát úgy szokták használni, gondoljunk egy gyönyörű verseny zongorára, hogyha egy hangverseny kezdődik, akkor felnyitják a zongorának a tetejét, és amikor a művész bejön, akkor leül, és elkezd játszani a billentyűkön. És a húrok megszólalnak, és a hang áradhat kifele a zongorának az egész testéből. De az igazi művész mindig a billentyűkön játszik. És valahol olyan ez, hogy Isten is így gondolt velünk, így bánik velünk, hogy az életünknek a billentyűin játszik, és mesterműveket komponál rajtunk. Mesterműveket ad elő velünk. Ez a terve. Ahogyan látjuk, hogy Jézus Krisztusnak az élete milyen volt, hogy járt végig, hogy micsoda igazi mestermű, ahogyan járt és élt, ahogyan szólt és cselekedett. Minden teremtményével az Istennek ilyen terve van. És ezzel a képpel élve a kísértő szava olyan, mint hogyha valaki nem a billentyűn játszana, hanem oda menne a húrokhoz, és jól bele kiabálna a húrok közé. És tudjuk azt, hogy a húr akkor is megszólal. Az ember tapasztalhatja ezt, hogy akkor is, hogyha beszél egy nyitott zongora mellett, hogy megszólal, berezonál a húr arra a hangmagasságra, ahogyan beszél. És valahol a kísértő is ugyanezt teszi, hogy nem azon az úton jön, ami a tisztességes, hanem hátsó szándéka jön, más úton jön, bekiabál az életünkbe. És azt látjuk, hogy az életünkben van valami, ami rezonál erre a hangra, erre a kiáltásra. Azt mondja, önnön kívánságunk, saját kívánságunk von csalogat. Miért? Hát úgy igaz, hogy a kívánság önmagában rossz. Fogalmazhatnánk úgy is, baj az, hogy vannak bennünk húrok. A húrok önmagában nem rosszak. A legtöbb esetben a kívánságaink nem rosszak. Nem bűnös kívánságok. Hogyha valaki azt mondja, hogy szeretnék lakást, akkor ez nem rossz kívánság. Vagy szeretnék családot. Ez nem rossz kívánság, nem bűnös kívánság. A legtöbb esetben nem arról van szó, hogy a kívánsággal volna baj. De nem véletlen, hogy azt mondja a Szentírás, hogy hagyjad az Ura a te utadat, a te ügyedet. Bízzál benne, ő munkálkodik. Mit mond ki a Szentírás? Azt mondja ki, hogy te légy olyan ember, aki nem engedsz más húr megszólaltatást, csak az Istennek, csak a művésznek, aki leül a billentyűk elé. Nem engedsz más utat arra, hogy a kívánságaid végbe menjenek, csak azt az utat és módot, ahogyan Isten adja. A Szentírás arra biztat bennünket, hogy meneküljünk Jézus Krisztushoz, és hogy óvjuk, védjük az életünket a kísértéstől. Ugyanakkor vannak kívánságok, amik önmagukban már bűnösek. Teljesen nyilvánvaló, hogy minden ferde, minden gonosz vagy éppen önző kívánság, amit a Szentírás így nevez összefoglaló néven, hogy világi kívánságok, ezek önmagukban bűnös gyökerűek. És amikor arról van szó, hogy az ember Ádám és Éva nyomán, ahogyan az úrvacsoránál valamennyiszer elmondjuk, hogy az első ember pár esete folytán mi magunk is gyarlók és esendők vagyunk, és Isten ítélő széke előtt meg nem állhatunk magunktól, csak büntetést, halált és kározatot érdemlünk. Ezzel azt is kimondjuk, amikor ezt hisszük és valljuk, hogy minden ember úgy születik, hogy Visszatérve a zongorás példához, mindig nyitva van a zongora fedele. És az ördög bármikor kiabálhat, mindig rezonál. Mondhatnám úgy is, hogy az ember születésétől fogva azt örökölte, hogy a kívánság szüntelenül bűnné lesz, és szüntelenül halált nemz. Az ember állapota halott, születésétől fogva. És mit jelent a megváltás? A megváltás azt jelenti, hogy Jézus Krisztus lecsukja a fedőt, a zongora fedelét az ördög előtt. Nem engedi, hogy bekiabáljon, és ha bekiabál, akkor lehetőségünk van hozzá menekedni, a vére alá menekedni, a vér védelme alá. Amikor mindezeken gondolkodtam, Isten egyszer csak világossá tette azt, hogy milyen veszélyes dolog az elégedetlenség. Mert az elégedetlenség óhatatlanul prédájává tesz a kísértésnek. Az elégedetlenség mögött mindig valamiféle titkos vágy van, titkos elvárás van. És mert hogy így igaz, ahogy a Szentírás mondja, óhatatlanul kísértés tárgyává lesz az ember, ha elégedetlen. Az elégedetlenség teljes kiszolgáltatottság. És amikor majd a tetre kerül a sor, ha elégedetlenségből cselekszem, akkor annak mindig keserű a gyümölcse. Ezért mondja, így mondja a Szentírás, hogy nagyon-nagyon kijózanító szava, azt mondja, hogy ne tévejegyetek, szeretett testvéreim. Ne tévejegyetek, senki meg ne csalja magát. Minden jó adomány onnan felülről száll alá. Olyan nincs, hogy én valamit úgy teszek, hogy az elégedetlenségemből, és abból jó fog kisülni. A jó ajándék az Istentől jön. Őtőle kapom. Kérjem is tőle. Mi az ellenszere az elégedetlenségnek? Mit kell tenni azzal, hogyha kívánságaim vannak? Az egyik a léleknek a beteg állapota, a másik lehet éppen a léleknek a természetes állapota. Mit tegyek, hogyha elégedetlen vagyok? Mit tegyek, ha kívánságom van, ha vágyom valamire? Így fogalmaz a Szentírás a Filippi levélben, ismerjük az igét, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat az Isten előtt. Mit mond? Azt mondja, hogy az elégedetlenségem idején menjek hozzá, és nagyon fontos, hálaadás közepette mondjam el a kívánságomat neki. Ha valamire vágyom, mondjam el neki, milyennek ismerem. Mondjam el, hogy tudom róla, hogy igaz mondom. Mondjam el neki, hogy látom azt, hogy lehetetlenségeken keresztül ott van Ábrahám példája, hogy mi mindent megtett. Hogy amikor már nem volt reménység, mégis az Isten beváltotta az ígéretét. Hogy úgy igaz, hogy a lehetetlenekből is tud olyat kihozni, ami számára lehetséges. Neki nincs lehetetlen. Mondjam el hálaadással mindezeket, és tárjam fel bizalommal a kívánságaimat. Ez az egyedüli menekedésünk az elégedetlenségből is. A Szentírás arról tesz tanúságot, hogy minden embernek saját kísértése van. A kísértések mindig testre szabottak, igazodik a személyiségünkhöz. Hogy ki milyen kísértéssel találkozik, önnön belső hajlamai és személyisége összetevői határozzák meg. A Szentírás arról tesz tanúságot, hogy minden embernek saját kísértése van. A kísértések mindig testre szabottak, igazodik a személyiségünkhöz. Hogy ki milyen kísértéssel találkozik, Önön belső hajlamai és személyisége összetevői határozzák meg. A kísértés mindenkor leleplezi azt is, hogy kik vagyunk, hogy a személyiségünk mélyén micsoda szunnyad. A kísértés éppen ezért nem csak annyi, hogy az ördög kezében eszköz, hogy bűnre csábítson, hanem, és így értjük meg, hogy Jakab miért így kezdi, hogy teljes örömnek tartsátok, ha különféle kísértésekbe estek, a kísértés Isten kezében lehet eszköz. Megengedi a kísértést, mert lehet felsőbb célja, mert van valami, amit ki tud munkálni általa. A kísértéseink új módon testre szabottak, hogy mindannyiunknak, magunknak meg kell tanulnunk a helyes viszonyulást önön kísértéseink felé is. Amikor arról van szó, hogy a Szentírásban ki hogyan nyilatkozik a kísértésről, megnéztem a párhuzamos helyeket, és azt találtam, hogy Pál sokszor mondja, hogy nyomorúságban van, hogy szenved a kísértésektől. Sokszor mondja, hogy nem jó a kísértés. Első renden teljesen egyértelmű, hogy aki beleesik a kísértésbe, ezt fogja mondani. Szabadulni szeretnék belőle. Sőt, hogyha megnézzük Jézusnak a Getsemáné beli kísértettségét, akkor azt látjuk, úgy írja a Szentírás, hogy gyötrődött. Gyötrődött. Hogy lehet az, hogy amikor az ember gyötörtetik, nyomorúságban van, szomorú dolgok történnek vele, hogy Péter apostol is fogalmaz, hogy megszomorodtatok a különféle kísértések között. Hogy lehet, hogy mégis azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok? Hogy lehet ez? Nem hagy kétséget afelől, hogy mi az a pont, ahol az ember vigasztalásra lelhet a kísértések közepette. Hogy mi az a pont, ahol felfakad az, amiről így mondja, hogy teljes öröm. Azt mondja, hogy azért, mert a hitnek megpróbáltatása történik a kísértésben, és ez kitartást szerez. A hitnek próbája nyomán a kipróbált hit fog előállni. És a lekcióban felolvasott igeszakaszban Péter apostol arról beszél, hogy a kipróbált hit mindennél drágább. Azt mondja, hogy drágább a megtisztított aranynál. Drágább kincs a kipróbált hit, mint a világ összes gazdagsága. Amikor arról van szó, hogy teljes örömnek tartsuk a kísértést, akkor itt lehetünk vigasztalásra először, hogy Isten kincset munkál. Hogy a kísértések közepette mégis felülírja az ördögi szándékot, és ő kimunkál bennünk egy nagyon-nagyon drága kincset, a kipróbált hitet. A próba mindig tisztít, letisztultá teszi a gondolatot, letisztultá teszi a hitet, a bizalmat. A hitnek próbája mindig átvizsgál, és leleplez egészen. És a kísértések idején nem csak mások számára lesz nyilvánvaló, hogy ki vagyok, hanem leginkább önmagam számára. A kísértések idején Isten megmutatja, hogy mi lakozik a szívünk mélyén. Igazán leleplez. És éppen ezért, mert hogy a kísértés nyomán történik, hogy a hit kincsé válik az ember számára, aranynál drágább kincsé, ezért a kísértés alól nem lehet kibújni senkinek se. Sőt, mondhatnánk azt is, nélkülözhetetlen a kísértés ahhoz, hogy az emberi életnek, a hívő életnek kincse legyen. A Szentírás még azt is mondja, hogy kitartást szerez a próbatétel, a hitnek próbája, a kísértés. Ez a kifejezés, ez a kitartás, ez fordíthatnánk úgy is, hogy kipróbált jellemhez vezet a kísértés. A hitnek próbája jellemvonássá lesz bennünk. Nem csak az lesz, hogy Isten oly sok mindent tanít, oly sok mindent elmond nekünk, és a kísértések idején akkor van a begyakorlásnak az időszaka. Akkor történik az, hogy az, amit Isten mondott, azt gyakorlatba átültethetjük. Való igaz, kicsit nehéz körülmények között, de egészen biztosan, valóságosan mégis az ember megélheti és cselekedheti az Isten akaratát a kísértések között. Van egy különös párhuzam ezzel az igerésszel kapcsolatban, amit most felolvastam. Egészen meglepődtem, hogy micsoda összefüggéseket tár fel. A párhuzam Jézus egyik példázata, a magvető példázata. Arról beszél, hogy a jó föld úgy terem gyümölcsöt, a jó földbe esett mag, hogy békességes tűrés közepette. Ez a kifejezés, hogy békességes tűrés, ez az, amit itt Jakab apostol így mond, hogy kitartást szerez. Mit mond ki a Szentírás mindezzel? Azt mondja, hogy a kísértés nyomán, ami keletkezik, a kitartás, vagy mondhatjuk így is, békességes tűrés, ami kiformálódik, kikristályosodik az emberbe, ez a kincs, ez teszi alkalmassá az ember lelket arra, hogy jó föld legyen a szíve, és gyümölcsöt teremjen. Hát hogy ne lenne így, amikor, hogyha megnézzük az összes többi földet, amit Jézus mond, a kemény föld, vagy a köves talaj, vagy a gyomos talaj, nyilvánvaló, hogy azokat meg kell tisztítani. És a kísértés idején, a megpróbáltatás idején tisztítja meg az Isten, hogy gyümölcs termővé legyen a hívő élet. Hogyan viszonyuljak hát a kísértéshez? A Szentírás azt mondja, hogy ha valaki kísértésbe esik, szabálya van annak, hogy hogyan lehet abban megállni. Azt mondja, hogy tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Igazodnunk kell ahhoz, hogyha kísértésbe esünk, akkor egy dologra nagyon-nagyon ügyelni kell. El ne hajoljak Istentől, az Isten szavától. Gondoljuk végig, hogy a Szentírásban azt látjuk, hogy Jézus Krisztus az, aki a kísértésekben megállt. És ahogyan olvassuk az ő kísértéseit, mindig azt látjuk, hogy mit tesz, amikor jön a kísértő. Hogyan válaszol neki? Változtasd a követ kenyérré. Mit mond? Isten igéjét mondja. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából jön. Aztán azt mondja, meg van írva, az Istent imád. Mindenkor a Szentírás igéjét mondja, mert az egyedüli megtartó erő Istennek a szava. A kísértés idején nagyon gyakorlatilag mit kell tennem? Tudatosan Isten uralma alá menni. Nagyon fontos, tudatosan Isten uralma alá menni. Visszatérve a zongorás példára, tudatosan akarni, hogy Isten adja meg azt, amire vágyok. Nem magam szerzem magamnak, hanem tőle várom. Hát hogyan lehetséges mindez? Aki a kísértésekben él, vagy része van benne, az nagyon jól tudja, hogy igazán akkor derül ki, hogy micsoda gyengeségei vannak az embernek. Hogy milyen nehezen tud megállni. Hogyan lehetne megállni a kísértések közepette? Jakab így válaszol rá, ha valaki hiányt szenved abba, hogy hogyan, azt mondja, kérjen bölcsességet Istentől. Isten meg tudja mutatni a hogyant. és hogyan viszonyul Isten a mi kísértéseinkhez. Nagyon fontos, hogy komolyan vegyük azt, hogy Isten győzelmet akar adni a kísértéseinkbe. Addig, amíg az ördög elbuktatni szándékozik, addig mindezt Isten akarata felülírja, és győzelmet akar adni a kísértésben. Így mondja az 1 Korintus 10.13, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetetik. Sőt, a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja, hogy elszenvedhessétek. Az előbb azt mondtam, hogy a kísértő mindig úgy jön, hogy mindig mellék bejáratokat keres, mindig ott jön, ahol az ember nem várja. Mondhatnánk úgy is, hogy kiskapukat keres. És ez az ige, ez pedig arról beszél, hogy Isten is készített egy kiskaput. Az ördög minden ravasságát, minden mesterkedését beveti, amivel bennünket akar elveszíteni. A teljes erejét összegyűjti, a teljes intelligenciáját, a maga gonosz bölcsességét, hogy valami módon bűnre csábítson bennünket, hogy halálba vigyen. És azt mondja a Szentírás, hogy addig, amíg a hitetlen ember óhatatlanul elvész, nem tud megállni, addig a hívő embernek Jézus Krisztus a kísértések között nyit egy kis kaput. Pontosan így mondja, hogy a kísértéssel egyetemben megadja a kimenekedést, szó szerint a kilépést. Megadja azt a pontot, ahol ki tudok lépni a kísértésből, ahol egyszer csak elül a vihar, egyszer csak minden feloldódik. Az előbb azt mondtam, hogy ha valaki nem tudja, hogy hogyan, általában nem tudjuk, hogy hogyan, hogy merre van az az út, hogy hol van. Jakab arra biztat, kérjünk bölcsességet Istentől. Kérjük, hogy mutassa meg. Mutassa meg, hogy hol van a kapu, amin keresztül kimehetünk. És egyetlen egy gondolat a végére, hogy mi történik a kísértésekben, hogyan viszonyul Isten a kísértéshez. Komolyan kell vennünk azt, hogy nem az történik, amikor kísértésbe esünk, hogy mi magunk ott vagyunk a kísértésben, és oda kell hívnunk az Istent, hogy legyen velünk. Mert úgy a pontos, a Szentírás arról beszél, hogy Jézus Krisztus mindenben kísértést szenvedett. Nem arról van szó, hogy egyedül lennénk a kísértéseinkben, hanem arról van szó, hogy Jézus ugyan ott volt, és éppen ezért ott van velünk a kísértéseinkben. Nem vagyunk egyedül. És egy picit másként fogalmazva, a Szentírás tud arról is, amikor az ember már nem csupán önmaga miatt kísértetik, hanem Jézus Krisztus kísértéseiben kap részt. Amikor maga Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ti vagytok azok, akik mindvégig megmaradtatok velem az én kísértéseimbe. A tanítványi életnek van egy ilyen vonulata, hogy Jézus belevon azokban nehéz pillanatokba, nehéz helyzetekbe, ahol ő is járt, hogy benne akar járatni bennünket is, azért, hogy ugyanazok a jellemvonások megtetszenek rajtunk, ami benne megtetszett. Mert amiképpen ő végigjárta a kísértések útját, és igaz ránézve is, hogy a kísértés kitartást szerzett, mindvégig kitartott. Úgy igaz, hogy amikor bennünket belebocsájt ezekbe, belevon ezekbe, akkor ugyanazok a jellemvonások kiütközhetnek, kijöhetnek rajtunk is, ami ő benne van. És éppen ezért lehet egy nagy-nagy vigasztalásunk az, hogyha kísértést szenvedünk, lehet örömünk, hogy Jézus ott van. Hogy Jézus az, aki valamit el akar bennünk végezni. Hogy Jézus az, aki kincsel akar megajándékozni, és ennek ez az útja, módja. Hogy úgy igaz, hogy Jézus az egyedüli, aki
meg tudja nyitni azt az aprócska utat, amin keresztül kimenekedhetünk. És Jézus az, aki az ördög minden mesterkedésével szemben mégis az övéit megtartja, mert hű az Isten. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy az újjászületett életnek a titkairól beszélsz velünk. Köszönjük, hogy a hívő életnek a titkait tárod fel. Éppen azokat a titkait, amik olyan árnyoldalasak, olyan sötétek. Urunk, úgy jövünk eléd, mint akik ismerjük a hitnek próbáját, ismerjük a kísértést. Köszönjük azt, hogy a te ígéd világosságot gyújt mindezekre nézve. Megvalljuk azt, Urunk, Pál apostollal együtt, hogy mi magunk is így tekintünk és így látjuk elsőrenden a kísértést, hogy sok szenvedés van benne, sok fájdalom, sok gyötrődés. Igazi nyomorúság az. Köszönjük azt, hogy segítségünkre sietsz, hogy ne csak ennyit lássunk. Köszönjük, hogy vigasztalással jössz, hogy a kísértések közepette felemelhessük a fejünket te rád. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, hogy drága kincset munkálsz. Köszönjük azt, hogy jellemünké akarod tenni a te jellemedet. És köszönjük azt is, hogy velünk vagy a nyomorúságos időszakokban. Édesatyánk, hozzuk eléd ennek a népnek a sorsát, ezeket a napokat. Aki csak egy picit is szívén hordozza ennek a népnek az ügyét, mind-mind kísértést él meg, hogy kimozduljon a békességéből, hogy kimozduljon a hitéből, hogy kimozduljon abból, hogy te mégiscsak a kezedben tartasz mindent. Urunk, ezekben a napokban, amikor olyan nyilvánvaló a hazugságnak uralma, amikor egyre inkább növekszik a törvényszegés és a törvénytiprás, szinte nincs is már olyan közöttünk, aki ne szenvedne kísértést. Édesatyánk, hadd kiáltsunk te hozzád. Kérünk azért, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy legyen bölcsességünk felismerni, hogy miben járunk, hogy ki áll mindezek mögött. Hogy nem csak az van, ami a látható a szemmel, hanem mindezek mögött ott van a kísértő gondolata is. Hogy bennünket kimozdítson az engedelmességből. Kérünk azért, hogy könyörülj meg rajtunk, és hadd legyünk teljes bizonyossággal ennek az országnak a sorsa felől úgy is, hogy kivétel nélkül minden jó adomány és minden tökéletes ajándék te tőled van. Nem emberektől, nem mástól, hanem te tőled. Ezért kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk. Köszönjük, hogy háladással feltárhatjuk a kívánságainkat. És kérünk azért, hogy hadd forgassuk a te ígédet a szívünkbe, hogy tisztogasson, és hogy gyümölcsöt teremhessünk általa. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésre válaszul a 338. dicséretünk első versét énekeljük. Lelki próbáimban Jézus légy velem.
Thank you.
Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe. De szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Második, harmadik és negyedik versét énekeljük, ha e világ bája engem hívogat. Isten áldását fogadjuk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk hát hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.